A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorurakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a Millás reggeli ma is itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 4-e van, szerda reggel, 6 óra 32 perc, vagyis fél hét múlt 2 perccel, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, a mikrofon csavargó.
Igen, megtréfáltalak. Ugye ez,
de
ugye...
hallottam, hogy nem csak engem, és ezen megnyugodtam, amikor...
Igen, András is kiakadt, de egyébként viszonylag egyszerű ennek a logikája, ma a Czoller Andi van, és ő vállalja, hogy ide besöndörödik meg. Ellém, annak az az eredménye és az előnye, hogy nem kapcsolgatja a légkondit, ami amúgy ráfújná a szelet. Ezt ugye a Smici is utálja, ezért kibekapcsolgatja. A kibekapcsolgatás sajnos egy ilyen nem túl korszerű eszköznél azt hozza, hogy akkor kezdhetjük előről a hűtést.
Nem, szóval... tökre értem, teljesen jogos, csak azon rögtem, hogy nem csak ki. Amikor adáson belül kóvályogsz el, akkor szokott inkább meglepni, de most teljesen igaz volt, hogy csak rutinból igen, nyomtam abszolút a négyest.
De csak beindítottuk ezt a szekeret, úgyhogy, hogy mondtam, vagy nem tudom, mondtam, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, már mondtuk, de és itt van a hallgatók, ez a legfontosabb.
Igen, gyorsan mondok egy elérhetőséget, és 0636-980-980 Gézu hajkúja éppen megérkezett, nem dolgozom már, lejárt szavatosságú varázsigékkel. Az jó, mert aztán baj lehet, hogyha épp egy helyzetben kell őket elővenni.
Van már morgásunk is.
Nápolyi rep, tök jó. Hú, hol van, mert nekem is van. Szerintem morgás. Mindenki tüsszög körülöttem. Én is, írja mérnök úr. Hát én meg
vizsgálgatom magamat parlok főügyben, és tudod, amikor doktor Ács öndiagnosztizál, ahogy kell. És tényleg a Covid óta nekem sokkal enyhébb lett, és nem tudom, van-e összefüggés. Lehet. De
ezt egyre többen mondják.
A parlagfűről van szó, csak ezt felejtettem.
A nagyobbik fiam az eléggé erősen allergiás, és ő is erre jutott. Aha. Hogy azóta nem szűnt meg, de enyhébb lefolyású.
Igen, nekem nem is. Nekem egyértelmű.
Nem változott, illetve hát nem tudom, egyébként ez az idei most nekem is, de hát a Covid meg arrébb volt. Úgyhogy mondjuk én nem látok nagy összefüggést. Most viszonylag jól úsztam meg, bár reggel rácsodálkoztam, mert úgy ébredtem, mintha nem lenne semmi para. Az autóba ülve meg eldugult az orrom. Úgyhogy
nekem a hétvégén bedurrant, elhasználtam 3 10-es csomag zsepit, és azóta meg megint semmi. De ilyen nem volt korábban, hogy szeptember, augusztus végi szeptember elejé csúcsokban azért szenvedtem rendesen. Most meg vannak ilyen szünetek benne. Meg nagyon lájtos akkor is. Kivéve mondom, volt másfél rossz nap, ami a régi nem túl szép időket idézte, de tényleg én sem értem. Nem tudom másra visszavezetni, hogy ott valami megváltozott
bennünk. Hát, hogyha időben egybeesik, akkor azért jó eséllyel lehet valami összefüggést találni. Kaptunk még egy morgást, egy fotóval illusztrálva. A fotót egy Dunaparti, zárójel nem Duna közeli, a nevében is Duna csárda és a Duna közt csak a gát van. Halsütő étlapjáról lőttem. Argentin hek, afrikai harcsa, nílusi fogas,
Miközben a Dunában nincsen fogas.
Mintha hek lenne. Lazac, tintahal, pisztránk, tőke a kapható. Dunai, talán a pontypatkó. Azt máshonnan nem tudták beszerezni. Ha lenne módom törvényt alkotni, törvénybe iktetem, hogy nyílt vizek 5 km-es sávjában, csak a nyílt vízből származó halat lehet felszolgálni. Én nem hoznék ilyen törvény.
Nem miért? Hát miért kell?
Vagy... Nem tudom. Hát hogyha a vendégek tészetek víz közelbe bármilyen halat enni, mert annak van
hát egy nagyjából kinyírhatnánk az összes vízparti halasozót.
Igen, miközben...
Alig maradna olyan hely, amik ehető.
Miközben a halászat van épp kinyíródva, ugye a nyílt vízi, tehát dunai halat, meg balatoni halat viszonylag ritkán lehet étlapon találni, csak termelt halat, ugye, mert a halat termelik, ha jól tudom. Uh-huh. Ugye a beszélgetések során, ahogy hallottuk.
Ez tök szép lenne egyébként, csak valószínűleg senki nem járna oda.
Igen,
azokért a...
attól tartok.
Nem lenne kereslet, vagy legalábbis egy-kettő extrém ízlésű ember, biztos, meg mondjuk szálka, full szálka rajongók nyilván, de...
Full szálka rajongók, igen. Én egyébként a pontnak is a patkós feldolgozását annyira nem kedvelem, hanem inkább az oldalt szépen lekapott, filézett hússzelet feldolgozása az, igen, mert azt lehet szépen falni befele, mint a karajhúsát. Nem kell ott mazsolázni a szákával, hogyha jól van írdalva.
Viszont na, mi a te morgásod?
Az én morgásom kell, szépen a shrinkflation, azaz a zsúrinfláció újabb jelét találtam.
Azokat szeretjük.
Méghozzá a rosszabbakat. Mert én kiálltam múltkor amellett, hogy nem feltétlenül ördögtől való, hogyha összemegy az űrtartalom, és az ár marad, feltéve, hogy azért az ki is derül, mondjuk, hogy kisebb lett.
De honnan derül ki? Nyilván az...
Onnan, hogy figyelmesen vásárolsz, és
hát a szemüveggel nézem, akkor látom rajta.
Így van. Mert ugye
375-ös kóla, igen.
Arra jutottam, hogy lehet, hogy nekem elég az a kevés, és viszont nem biztos, hogy szeretnék fizetni, nem tudom, egy emelt árat. Uh-huh. Tehát lehet ennek előnye. Simán megiszol 9 deci valamit az 1 liter helyett, hogyha az ára ugyanannyi.
Most az 1,75-ös és az 1,25-ös kóla az melyik kategória nálad?
Hát az nálam semmi, az nálam az összekutyulása, mindenféle kiszerelés. 1,25-ös nem veszek, hát az a legrosszabb árértékarányú. Uh-huh. Az 1,75-ös.
Hát csak, hogy ez a belefér, vagy ez az elfogadható, hát, vagy ez már a...
Nézd, ezt is meg lehet magyarázni egyébként, az 1,75-ös az jobban elfogy nálunk, mint egy voltak, vagy vannak ezek a 2,25-ös, az a 25 grátisszal, azok uh-huh. a bombapalackok. Annak az alján mindig majdnem mondtam valamit, hogy milyen állagú lett a...
De te nem egyszerekkel megélni eláll az.
Nem áll el, hát kivegy belőle a szél, és hát amikor már nagy a tér fölfele, akkor simán... Fúj, nem. Szóval ilyen szempontból nekem az 1,75 praktikus.
Találtam a kocsiba, a kánikulába egy hónapos kóla maradványt.
Fúj! És... Megittad?
Nem romlott meg.
Nem
a fenét. Csak megkóstoltam. De valami van ebbe. Jó bírja, azt kell, hogy mondjam. Szénsav nem, de hogy...
Hát az azért egy kemény cucc.
Jó, de érted, ha jegeste a fél nap alatt megromlik, akkor nyilván.
Persze,
hát
persze.
A kóla az kemény,
ellenáll. Az bírja,
bizony.
Na, de viszont itt nem ilyen méretbeli probléma volt, hanem egy két komponenses termék, egyik komponens csökkent le jelentősen, ugye az a gyorsértelmi fagylalt, amit oly sokan szeretünk, annak az epres verziójából, az epres öntet, már csak nyomokban, vagyis az a fagyi nyomokban tartalmaz epres öntetet, és rendszeresen, tehát nem egy egyszeri megbicsaklás
volt. Ellenőrizhető valahol, hogy mennyi volt a...
Azt nem tudom, de az, hogy fennhangon követelem a rendeléskor, hogy rendesen szószózzák meg, és ilyen mérges képet váljuk hozzá, az úgy működik.
De az plusz pénzért adják, nem?
Nem, akkor, hogyha alulfelül kéred.
Ja,
én egy adagot kérek rendesen, nem pedig
ja.
ilyen kicsit megpirosozzuk a tetejét, és akkor tehát biztos, hogy nem annyi volt régen. Tehát nem tudom kimutatni, vagy...
Korábban, amikor ott dolgoztunk, ugye,
igen.
40
hát
éve,
az, na, akkor, ahott...
akkor volt egy kanál, azzal kellett rátenni. Azt kéne megnézni, hogy mekkora az a kanál most,
igen,
vagy hogy nem tudom, mivel húzzák rá. De gyanús egyébként, hogy kisebb. De én a csoki szósznál is érzem ezt, aztán lehet, hogy csak édes szájúbb lettem, de eltűnik benne.
Igen, úgyhogy ez már a zsugorinflációnak egy minősíthetetlen esete.
Meg itt nem tudod ellenőrizni, nincsen csomagolás, nincs ráírva,
persze.
Fogalmad nincs. Itt úgy tudják megváltoztatni, úgy tudják kispórolni, akár, vagy csökkenteni.
De hát ezért
javítani az anyaghányadot, emlékszel, így van.
Igen, de ugye pont erre vannak kitalálva, hogy ott semmit nem kell neked sacra csinálni, hanem mindenhol mérőedények vannak. Tehát a krumpli adagolótól kezdve a szósz öntőke, amit mondasz, hogy az egy bizonyos kilométerről sűrmértékű kanál volt, annyi volt a feladat, hogy azt szépen merítsd meg, legyen a színültig, és azt tedd rá a fagyira. Az minden egyes alkalommal ugyanannyi szósz lesz, nem fog morogni másnap a rádióban a kedves delikvens, hogy keveset kapott. Ezt így lehet kivédeni.
Igen,
ha csak nem megy össze a kanál, vagy ha csak nincs esetleg utasításba adva, hogy nem baj, hogyha nincs az tele.
Mondjuk a maga az alapfagy résznél azért sose volt méricskérés, az mindig csak úgy lazán
ott is ott valami tekercs száma.
És ott mindig is akkora különbségek voltak.
Nem, az nem satsz, az technológia.
Hát kaptam olyan picit, hogy én nem
hányszor kell ott megpördíteni, és hány ilyen kukacot kell. Ez a végén meghúzott, kicsucsosodik. Viszonylag egyformára lehet gyártani, persze nem sikerül.
És... én nem vagyok az a nagyon reklamálós típus. Hát előfordul, de azért nem vagyok az a nagyon reklamálós típus, de volt, hogy visszaküldtem, mert mondtam, kérdeztem, hogy ez mi? Nem kapcsoltak. Fagylalt. Mondom, a méret iránt érdeklődnék. És akkor kapcsoltak.
Igen, hát meg néha ugye a pohárba kevesebb az üdítő. Szóval vannak ilyen, vannak ilyen próbál, nem beszélve, hogyha rosszul karibálják a gépet, és az üdítőbe kevés a szirup. Tehát az meg
hallgató azt írja, a kóla amúgy is káros.
Hát
kinyissuk Ede kedvenc témáját, kivéve hasmenésre, és akkor nem nyitjuk ki, nem nyitjuk ki Ede kedvenc témáját.
Nézzétek, innen, onnantól, hogy most ünnepelte 95. születésnapját Warren Edward Buffett, aki 5 kanna, vagyis ken, ilyen kis dobozos kólát iszik meg egy nap, és saját bevallása szerint a napi 2700 kalória bevitelének az egynegyede kólából van. Nagyon nehéz meggyőzni. Hogy...
de Charlie barátja is hasonlót csinált. A különbség, ha jól emlékszem, az volt Charlie Munger, aki most halt meg 99 igen. évesen. Annyi volt azt a különbség, hogy ő a cserikókra esküdött, de ő is elég jól tudta.
Várjál, múltkor olvastam, hogy Buffett is cizellálja, mert a munkakóla az a, az a hagyományos, és amikor kicsit bulisabb, amikor elszabadul a pokol, akkor cserikók. Az egy ilyen ünnepi ital. Igen. Akkor fektettek a kólában, amikor megjelent a Diet Coke és a cserikók, mert elájultak tőle, hogy micsoda termék, és gyorsan be kell szállni.
És hány milliárd dollárt kerestek rajta, de valahol hihetetlen. Na.
Igen. Na, de persze viccelünk, nyilván ezek nem jó példák. Winston Churchill után sem érdemes rohanni, és napi 8 szivart elszívni egy vödör konyakkal. Tehát vannak, akik bírják, vannak, akik nem az ilyen kihívásokat. Kaptuk egy üzenetet, Olaszországban a tengerparti éttermekben meg kell jelölni azokat a halételeket, amelyek fagyasztottak, és nem az ottani vizekből származnak. Ez itt a fonákok országa.
Tök jó.
Igen.
Csak ott tényleg mások azok a halak, azok tényleg fogyaszthatók és tényleg jók, és tényleg ezzel védik. Az a baj, hogy nincs annyi és olyan jó minőségű fogyasztásra igen. alkalmas, tehát azonnal frissen kifogva kiváló minőségű és élvezhető, élvezetes kézterméket előállítani képes halunk, vagy amiből az előállításra kerülhet, hogy ezt mi meg tudnánk ugrani. Azért és lenne viszont nálunk védeni. Egy ilyen szabályozás. Amúgy tök jogos lenne, hogy védeni.
Igen, abszolút. Nyilván persze. Fúha, megy az idő, gyorsan a rozáliákat megköszöntjük, boldog névnapot kívánunk. Az események közül én egyet ragadnék ki, George Eastman feltaláló bemutatja az első Roll film kamerát és bejelenti saját nevére a Kodak védjegyet 1888-ban. Ez csak azért, mert nézem a Breaking Bad-et és elszörnyedtem, hogy egy jelenetben a pacák a sebében nyom pillanatragasztót, és mondom, miért kell ilyen hülyességet bemutatni, még a végén valaki megcsinálja. És motoszkált bennem a kis ördög után, kerestem, ez egy létező megoldás seb hegesztésre. Háborús körülmények között, sőt a sebészet is használja egy fajtáját ennek, és akkor olvastam utána, hogy a Kodak találta fel ezt a trutyit, egészen más célzatból próbálta ragasztónak eladni, nem nagyon ment, ezért eladta a Loctite-nak az egész szabadalmat, a Loctite meg csinált belőle egy marha nagy bizniszt, úgyhogy nekem George Eastmanről ez jutott eszembe, ezért ragadtam ki. A születésnaposok közül pedig, hát mondjuk Czóbel Béla, kosodias festőművész grafikus, említsük meg 1883-ban született, Maléter Pál, magyar katona, ugye az 56-os forradalom honvédelmi minisztere volt 1917-ben, Fekete János, magyar közgazdász, az MNB volt elnöke 1918-ban született, és hát ő a, hogy mondjam, a deviza kereskedelem hazai ős atya, ugye, mert bármilyen igen. furcsa, de a szocializmusban eszméletlen trükkökkel tudott kemény valutát szerezni.
Igen. Mondhatjuk, hogy legendás.
Hát abszolút.
Sánta Ferenc, aki általában az ötödik pecsét kapcsán,
hát az, emlegetünk. Azt oda is rakta.
1927 Kossuth Díjas magyar híró. Tehát Karda Beáta, magyar táncdalénekesnő, 1950, nem tőle fogunk játszani. Barabás Kis Zoltán jönnek a színészek. Létai Dóra, igen, és Borbé Alexandra, 70, illetve 86. És Beyoncé, 1981. Hol tartasz a Breaking Badben?
Hát még nagyon az elején. Lassan tudok haladni, mert a feleségemnek nem tetszik, és csak ilyen sutyomban, amikor magam tudom nézni, akkor valahogy, úgyhogy azt hiszem az ötödik rész az első évadban.
Ja, volt nálunk is egy ilyen. Na mindegy, lesz majd egy rész, amikor majd szembe fog jönni egy dal.
Na.
Amikor a főszereplő kijön a boltból, és ott vannak a dílerek, és á, nem mondom, mindegy, nekem ez beragadt. Amúgy is nagyon szerettem ezt a dalt, de teljesen meglepett, hogy ez benne volt a sorozatban, és úgyhogy most előkaptam neked, majd figyelj rá.
Na, oké.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Na, gyorsan egy-két dolog a lapot.
Nem, a keszeges üzeneten röhögtem.
Ja, azt igen, azt akarom majd mondani, csak előbb ugye a portfólión lehet olvasni egy jó kis összeállítást a látványos Kamala hatásról, illetve hogy hogyan hozta vissza az alelnök a demokratákat a szakadék széléről. Főleg az az alelnök, ugye, aki nem volt annyira népszerű, és hát csak úgy imelámmal adtak neki esélyt, ahhoz képest, amit produkált, az egész egyszerűen frenetikus, és óriási fordulatot húzott, hogy már-már Donald Trump kezében érezhette az elnöki voksok jelentős része Joe Biden-nel szemben, ugye, akikre zuhogtak a mindenféle kritikák a koronával kapcsolatosan, meg hát a szellemi kapacitásával kapcsolatosan, és amikor ő lemondott és Kamalát előre tolták, akkor jött egy ilyen óriási fordulat, úgyhogy erről lehet egy szállítást a portfolio.hu-n olvasni.
Tegnap megemlékeztünk Kupa Mihály haláláról, illetve arról, hogy mennyire bírtuk az ő személyiségét, és egy rendkívül izgalmas, és akármilyen hardcore témákban dolgozott ő, meg az adórendszernek, mondhatjuk, hogy egy szóvivője is volt az adórendszer átalakításának, hát végül is az SZIA bevezetése, is az ő nevéhez fűződött, illetve nem elsősorban, de vele kapcsolták össze. Most a lapszemlében hadd ajánljam Farkas Zoltán megemlékezését, aki személyesen is ismerte, és ugye nagyon régi motoros gazdasági újságíró a HVG-nél, és utána is kapcsolatban maradtak, és rengeteg érdekes sztori tud, hogy ő egy ilyen sztorizós nekrológgal emlékezett tegnap Kupa Mihályra, és a címe a cikknek, hogy Kupa Mihály derűs emlékezete, és tényleg nagyon sok izgalmas sztorit mutat be róla, ami az ő személyiségét jellemzi. Egyet talán csak ide vigyeztenék, hogy amikor lemondott a miniszterségről, mert eleve érdekes volt, hogy úgy került oda, hogy Rabár Ferenc volt az Antal kormányban, a rendszerváltás után az első miniszter, de állítólag ott a cikk szerint is Matolcsi György volt az, aki szeretett beleszólni a dolgokba, és ebből is konfliktus fakadt, úgyhogy amikor Kupa elvállalta Rabár lemondása után, akkor ilyen csúcsminiszteri posztot kért, hogy talán ne tudjanak kívülről olyan sokan beleszólni, de lemondott, majd le akart mondani, mert hogy a háta mögött intézkedtek például, nagyon keményen a szakszervezetekkel a bértárgyalásokon oda tette magát, de aztán mégis az államtitkára meg maga Antal miniszterelnök is engedett a szakszervezeteknek, és akkor első nagy felháborodásában le akart mondani, és azonnal megiratta a titkárával a lemondását, aki viszont nem írta meg, mert azt ismerte, és azt mondta, hogy hát inkább aludjon rá egyet, reggel mikor ment be, azt tudva, hogy már ő lemondott és a minisztériumba, de közben meggondolta magát, akkor örült ennek, hogy végül is elszállt az első haragja, és így lett Kupa Mihály még egy évig pénzügyminiszter, mert végig is fontosabbnak tartotta, hogy befejezze azt, amit elkezdett, de mondom, ez csak egy történet, és rengeteg izgalmas, hát a rendszerváltás időszakára visszamenő történet van ebben a cikkben, amely a HVG-n olvasható, tehát.
Hát szerintem akkor ezt a két ajánlást tudtuk adni, most a tőzsdei összefoglalót csináljuk. Mondjuk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Tegnap a mutató a Bux 4%-kal tudott emelkedni.
Piacsal szemben, tehát trendekkel szemben, de szinte kizárólag a MOL jó voltából, nem?
Igen, a vezető részvények közül ott volt a legjobb teljesítmény, 72.982 ponton zárt a Bux, a MOL az 2,1%-kal emelkedett 2730 forintig. A vezető részvények közül még a Richter hozta formáját 0,5% plusszal 10.740 forintig, a másik kettő az eset, az OTP az 9%-kal 18.255 forintra, a Magyar Telekom pedig 2%-kal 1024 forintra. A forgalom nem volt olyan nagy, olyan 5-6 milliárd körül, ahogy láttam. Ellenben volt egy izgalmas momentum a börzén, a dél körül, illetve délelőtt egy kicsivel jelent meg egy rendkívüli tájékoztatás a Bét honlapján a Gloster pozitív profit warningja, ami arról szólt, hogy az előző azonos időszakához képest 35-45%-kal magasabb árbevételt fognak jelenteni a fél éves gyors jelentésükben, ami még ebben a hónapban megjelenésre kerül. Na, erre szépen lassan, de beindultak a vevők, és a 875 forintos zárás, vagy nyitóár után 1050 forintig hajkurázták a Glostert, ellenben az árásra nem maradt belőle több, mint 920 forint, tehát egy 3,5%, úgyhogy a napi csúcsában 18% pluszban volt a papír. Uh-huh. Igen, a chartmate.hu-ra meg is írogattam ezt, hogy egy darabig az... Tehát itt
de ez most jó hír vagy rossz hír? Tehát, hogy ennyire visszaütötték, hát, ilyenkor az a fontosabb, vagy az, hogy kitört és áttört, mert van a piac valamiért...
Van egy két éves fájdalom, hogyha ránézünk a chartra, akkor egy nagyon hosszú bázisban alapvetően ereszkedő árfolyam mellett üldögéltek benne a befektetők, vagy hol megvették, hol eladták, tehát mindig van ilyen akkor egy olyan fej fölötti...
Tehát most megörültek neki, hogy hú, abszolút, sokkal jobb.
Végre megmozdult, és magasabban. És ezt
tehát arra a hír, hogy sokkal jobb a profit, és elindult fölfele az árfolyam.
Igen.
Erre előjöttek azok, akik az elmúlt években elmúlt két évben ülnek benne bukóban, abszolút, magyarul.
Én ezt tudom elképzelni, és ezt megeresítette, egyébként belekukkantottam a portfólión lévő tőzsdeforumba, és ott is az ilyen csalódottabbak. Hú, de jó, végre kipattintott. Mert bezzeg a nem tudom én mivel, mekkorát lehetett keresni. Uh-huh. Úgyhogy ez sajnos ebben a sávban még előfordulhat, de hogyha folyamatosan szállítja a jó híreket a cég, akkor előbb-utóbb eltűnnek ezek a remegők, ezek és megindulhat az ár. De ahhoz az kell tényleg, hogy folyamatos jó teljesítmény mutasson a vállalat.
És az ki kell törni, és stabilan gondolom, igen, 1100 környékére.
Hát 1100 az első ilyen komolyabb és erős ellenállás. Uh-huh.
Na, Amerikára áttérve azért volt pörgés, méghozzá lefelé. Volt öntés. Hát, ahhoz képest... Volt kereskedés, most valóban a tegnapiról beszélek, ellentétben a tegnapi nappal.
Ja, mert ott
hosszú hétvége, igen, hosszú hétvége volt, Labor Day volt, és pénteken még minden arról szólt, hogy azon a keskenyösvényen kiválóan haladunk, egyensúlyozunk, ami a soft landinget jelenti. Tehát, hogy nem, nincs recessziós veszély, de azért a Fed csökkentgetheti a kamatokat, kiváló. Hosszú hétvégén arra ébredtek a befektetők, igazából nem jött túl sok olyan információ. Kínából jött egy rossz adat, Amerikából még talán az sem. Arra ébredtek, hogy még sincs így. Most inkább mégis, jaj, nagy kamat, nőtt a nagyobb kamat csökkentésnek az esélye, jaj, akkor mégiscsak talán kicsit a recessziós veszélyek nőttek. Jön az adat, amire ez a várakozás augusztus elején fölerősödött, és akkor beöntötték a piacokat, és most mintha ettől félnének, és most hirtelen megint beöntötték chipgyártók vezetésével. Nvidia majdnem kapott egy 10%-ot, de úgy, hogy szép lassan ereszkedett, és volt benne egy törés, tehát napon belül volt egy hirtelen nagy beöntés, amitől aztán mindenki megijedt, és elkezdett szaladni kifelé a tőzsdeteremből körülbelül. Nagyjából ez volt. És akkor ezzel, és minden követte, pont olyan mértékekben, ahogy fölfele is emelkedtek, csak ugye ellentétes előjellel, és akkor ebből lett 3% fölötti bukó van Nasdaq-en, miközben 1,5 az S&P-ben, de ezzel együtt is még a két fő indexet, Nasdaq és S&P 500-as majdnem 15%-os pluszban van az idén. Ezek után tényleg kíváncsi, várhatjuk ezt a pénteki adatot, hogy ugyanúgy meglöki majd a piacot lefele, vagy pedig majd kiderül, hogy az volt egy kisiklás, és visszatér mégis erre a bizonyos szűk mesgyére, ösvényre a piac, illetve a hit, hogy avon tud maradni az amerikai gazdaság, ami a részvényeknek jó.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Na igen, szóval az volt a keszeges üzenet, hogy én még kamaszkoromban vettem egy sült keszeget, egy ideig küzdöttem a szálkákkal, aztán csak számolni kezdtem. 43 szálkát nyeltem le, már nem vagyok kamasz. Az a baj, annak idején igen, sokszor csinálták azt, hogy az írdalást 2-3-at belevágtak és kész. Uh-huh. Az működik szálkamentes halnál, és ott az a szerepe az írdalásnak, hogy a résekbe betömköd a fűszert, meg a sót, és jobban átjárja a hús ezeket az ízeket. De a keszeget milliméter sűrűn kell bevagdosni. Most már egyébként szerintem úgy csinálják majdnem mindenhol.
És már ahol komolyan foglalkoznak.
Ahol komolyan, és akkor szépen le lehet kapni a húst, és nincs. Szóler Andi! Itt van a gyerek.
Mi a gondolatától
mi
is?
A van?
Nekem is van rossz élményem.
Arcot vágott a keszegre? Az lepett meg ennyire? Teljesen kizökkent?
A hidegrázta. Kirázott, igen.
Csak hát ez majonézes krumplival? Egy jó sült kesz.
Bármilyen más hal, de ezt ne.
Aha.
Hát az ős nagyon durván fincsi.
Nem a nagy keszeges őse.
Nem. Hát akkor írdalhatunk itt milliméterenként nagy
kint. Gyártanod kell egy igazi jó keszeget is megmutatni,
Andrea.
Igen. Na, de előtte még azért hírek.
Nehogy megfulladjunk addig.
És akkor utána visszajövünk, folytatjuk a minőséget.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 4-e, szerda reggel van, 7 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó
és
reggelt.
A kedves hallgatók is, akik a 0636-98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunkra írnak, mint például Gada, ő azt mondja, hogy szerintem meg ki csak kiégett a parlagfű, hogy ezért lehet esetleg enyhébb az allergiás tünetegyüttes, de hát te néztél pollenjelentést, és azért ott
nem... Idén nem néztem. Tavaly néztem, és akkor a extrém magasnál is sem volt tünet. Tehát ugye lehet, hogy idén ez most szerepet játszik, csak eszembe jutott nekem is, tehát ahogy a kukoricatáblák meg napraforgó táblák kinéznek, csak ahogy a vonatból kipillantok.
Akár a parlagfű is megadhatta magát, hát de, azt nem tudom.
De azt hallottuk, hogy az abszolút a legellenállóbbak között
igen,
van, és
igen,
akkor
igen,
is agresszív.
Igen, masszív, de... masszív darab. Uh-huh. Aztán a halazáshoz jött egy Redustól egy észrevétel, vagy kérdés, hogy mit mond erről a vízparti halazásról a lévai apuka. Hát már múltkor meg akartuk kérdezni, mert ugye az asszály megint oda tesz a haltermelőknek, csökken az oxigén szint a vízbe, sőt a víz is kevés. Ez ugye már volt probléma a tavalyi nagyasszály idején, most sem feltétlenül jobb a helyzet.
Tavaly előtti szerintem.
Vagy tavaly előtti, bocsánat.
Tavaly éppen igen. Viszonylag fellélegzős.
Igen, tavaly előtt volt. Úgyhogy próbáltuk, de hát egyelőre jól megérdemelt pihenését tölti, vagy töltötte egy távol keleti országban, úgyhogy majd, hogyha itthon lesz, akkor feltétlenül szeretnénk vele beszélgetni, mert most már egyre több a halas téma, amit egy ilyen kiváló szakemberrel át kell beszélnünk.
Ez is egy jó felvetés. Ugye beszámoltunk a streaming, egyik streaming előfizetés ugrásáról, illetve a hallgatók hamarabb értesítettek minket, mint hogy bekerült igen. A hírekbe, illetve a hírekbe is akkor került be, amikor megkapták nyilván az érintett újságírók is, mert nem hivatalos bejelentés volt, hanem felhasználóként értesültek róla. Egy másik streaming előfizetés, hogy miért ez a hatalmas ugrás, illetve a hatalmas áremelés úgy trendszerűen a piacon. Erre is majd ígérjük, hogy visszatérünk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És itt van velünk a vonal túlsó végén Molnár Zsuska, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátora. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, nézzük a mostani gyűjtést. Én kettőt is találtam, ahol az útestre kényszerülnek a gyalogosok. Ebből az egyik minősített probléma, mert hogy óvoda környékén kell a srácokkal, kicsikkel az útesten ballagni. A 13. kerület Jász utca az egyik, ahol felújítás építkezés miatt szűkül be annyira, ugye, hogy ott a járdáról gyakorlatilag csak az útesten totyogva tudnak a járókelők elhaladni.
Igen, igen, legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor aki esetleg hallgatta azt a műsort is, talán emlékeztet, hogy a 7. kerületben volt egy hasonló probléma, ahol nem teljesen egymással szemben voltak építkezések, felújítások, kicsit ilyen cikcakba, és ott is jelezte egy bejelentőnk, hogy hát ilyenkor azért célszerű volna legalább egy a gyalogosok számára valamilyen elkerített részt csinálni, ahol ők elférnek, tehát hogy az úttestből elvenni egy pici részt. Itt meg teljesen egymással szemben van két építkezés, és ugye nekik nincs, tehát a gyalogosoknak nincs kialakítva semmilyen útszakasz, ahol ők közlekedni tudnának, ezért az úttestre kényszerülnek. Úgyhogy itt is azt kéri a bejelentő, ami ebben a korábbi beszélgetésünkben is megjelent, hogy ilyenkor érdemes volna az önkormányzatnak felülvizsgálni az engedélyeket, tehát hogyha az egyik oldalon folyik egy építkezés, akkor a másik oldalra később megadni akár az engedélyt, vagy tényleg kialakítani egy sávot, ha van parkolósáv, akkor például abból abszolút jól ki lehet alakítani egy ilyen gyalogos sávot, hogyha nincs, akkor megérdemes akár az úttestből is elvenni.
Tehát ez két egymástól teljesen független építkezés, véletlen, hogy pont ugye, ugyanott csak az út két oldalán van ezek szerint.
Ezt nem tudjuk sajnos itt a bejelentés alapján, de az utca két oldalán van, tehát hogyha meg ugyanaz a az építő, akkor nyilván őt meg lehet kérni arra, hogy ütemezze úgy az építkezést mondjuk az utca két oldalán, hogy ez ne okozzon gondot a gyalogosok számára. Itt ugye mindig arra kell gondolni, hogy le kell menni az úttestre, és ez senkinek nem jó, tehát nem csak a gyalogosoknak nem jó, de hát a autósoknak sem jó, hogyha eléjük lép valaki teljesen váratlanul, vagy nem váratlanul.
Egyébként az előzővel kapcsolatosan, amiről legutóbb beszéltél, a 7. kerületével kapcsolatosan van fejlemény? Tehát ott megoldották, ott született megoldás arra az ügyre?
Nem tudom most sajnos fejből, de hogyha még itt beszélgetünk, akkor közben megpróbálok itt ügyesen utána nézni, és akkor hát, ha tudok erről...
A multitasking, miközben a következő esetet megbeszéljük, addig hát, erre mi képtelenek lennénk, úgyhogy ezt külön köszönjük.
Igen, hasonló a következő eset is, úgyhogy ez esetleg segíti a multitaskingot, mert itt is az útestre kényszerülnek a gyalogosok, csak rosszabb eset annyiból, hogy itt kisrácokkal történik mindez, mert hogy a zuglói Csibebölcsöde környékén nem építkezésben, hanem eleve valahogy ott nem került kialakításra járda, ugye erről van szó?
Igen, igen, itt a Csibebölcsöde kapcsán írt egy bejelentő, hogy a reggeli órákban ez gondot okoz, hogy tulajdonképpen a sokan egy irányból közelítenek az óvoda felé, és ebből az irányból érkezve nem lehet járdán közlekedni, nincs kialakított járda. Két köves parkoló van mind a két oldalon, és hát itt is pontosan ezt írja a bejelentő, amiről ezelőtt beszéltünk, hogy az útra kényszerülnek a kisgyerekkel a szülők, és hát itt még az probléma, amit ő leír, hogy itt az autósok sok esetben nagy sebességgel kanyarodnak be ebbe az utcába, és hát ez nyilván gondot okoz, mert utolsó pillanatban tudják érzékelni azt, hogy itt gyalogosok vannak az úttesten, ugye, ahogy az előbb is beszéltük, hogy tényleg ez nem csak a gyalogosoknak, hanem az autóval közlekedőknek is abszolút probléma, hogy nekik meg mondjuk hirtelen kell fékezni egy ilyen számukra beláthatatlan útszakaszon.
Azt mondja, kilopja el a poldereket a Vámház körúton.
Vagy a Demszki karókat, igen.
Demszki karó, még valaki így hívja, tényleg még mindig?
Nem tudom.
Igen, vannak, akik hívják ezt a komment szekció alapján, meg tudom erősíteni.
Őrzik a hagyományokat, jó van.
Jó, akik utána használják, hogy ott parkoljanak, lehet, én nem tudjuk, van-e összefüggés, de látványosan lassan pótolják.
80 lyukat számolt össze egy bejelentő, azért ez elég durva a Vámház körúton.
Igen, itt ez azért nehéz, mert nem feltétlenül tudjuk, hogy itt arról van szó, hogy ellopják ezeket a pollereket, hanem az is lehet, hogy egyszerűen ezeket a pollereket nem pótolják, vagy vagy kivették. Nem tudjuk, hogy itt milyen megfontolásból nincsenek pollerek. Ugye itt a bejelentő arra hivatkozik, hogy sok tilosban parkolásnak tanulja, tehát hogy sok esetben problémát okoz, hogy nincsenek pollerek. Itt várjuk a közútkezelőnek a válaszát, hogy miért nincsenek parkolásgátló elemek, lehet ennek bármilyen oka. Például annak idején a Szélkámán térről volt egy cikkünk, amiben például a közútkezelő konkrétan megírta, hogy nem fognak kirakni parkolásgátló elemeket, mert egyszerűen városképi megfontolás miatt nem használják ezt az eszközt a szabálytalan parkolás megakadályozására. Viszont nagyon sok bejelentés érkezik például a Szélkámán térről hozzánk, hogy gondot okoz a szabálytalan parkolás, felparkolnak a járdára, de a közterület felügyelet meg nem tud annyira szankcionálni, hogy ez ne legyen egy állandó probléma. És akkor ilyenkor ez egy nehéz dolog, hogy akkor mi lesz a probléma, mert a közterület felügyelet lehet, hogy ellenőriz, lehet, hogy sokat ellenőriz, ugye ezt nem tudjuk, de nem oldja meg a helyzetet, fizikai elemeket meg nem akarnak telepíteni. Uh-huh. És akkor ez egy ilyen nehéz ügy, és el tudom képzelni, hogy ezen a területen is lehet egy ilyen indok. Most mi várjuk a választ erre.
Viszont a bejelentő...
Igen, viszont a bejelentő iszonyú precízen összegyűjtötte ezt, ami hallgatók nem látják, de mondom, hogy iszonyú precízen összegyűjtötte.
Tam egy térképet is mellé kellett hozzá, alatt, hogy hol vannak.
Igen, igen, ő pontosan leírta, hogy hol vannak itt a pollerhelyek, és hol lehetne ilyeneket telepíteni, úgyhogy nagyon köszönjük neki.
Nézzük meg még ezt az Árpád-hídi ugratót.
Igen, valami uh-huh. aszfalt felgyűrődés, ugye?
Igen, tehát ezek az aszfalt hibák vagy úthibák, akár kátyú, akár ilyen bukkanószerű aszfalt felgyűrődések, ezek mindig gondot okoznak. Ezeknek a bejelentése is egy picit nehéz nálunk, mert ugye autóból fotózni nem mindig sikerül mindenkinek. Itt ugye egy felüljáróról van szó, ahol meg nagy sebességgel haladnak az autók, és ezt le is írja a bejelentő, hogy a megengedett 50 km/órás sebességgel haladva is ez problémás, akár balesetveszélyes is lehet, de hát talán azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy ilyen felüljárókon nem mindig a megengedett sebességet tartják a gépkocsival közlekedők, haladnak gyorsabban is. Itt érdemes lenne, hogyha ezt az aszfalt hibát nem tudják mondjuk rövid időn belül kijavítani, akkor is érdemes lenne legalább egy jelzést kitenni, ezt írja a bejelentő is, hogy akkor legalább felhívni a figyelmet egy tárdával, egy jelzéssel arra, hogy itt valamilyen úthiba van, tehát érdemes volna lassítani.
Ha már pukli az aszfalton, akkor hadd olvassam be ezt az üzenetet. Most jött, köszönöm a járókelő pontos segítségét a Fék utcában. Egyelőre fél siker van, a fák gyökerei által felgyűrődött járda még javításra vár, de a hatalmas gaz legalább már eltűnt. Egy siker sztoriról, vagy egy fél siker sztoriról számol be a hallgató.
Nektek köszönhetően, így tök jó.
Okay. Örülünk akkor, hogy valami történt. Igen, ezeknek az úthibáknak a javítása lassan szokott megtörténni, akár a közútkezelő, akár az önkormányzat, az illetékes, mert nyilván ezek nagyobb beruházások, úgyhogy ezekre sajnos várni kell a legtöbb esetben.
Okay. Na, sikerült megtalálni a 7. kerületi ügyet?
Igen, itt nagyon ügyesen multitasking voltam, és sikerült megtalálni. És bocsánat, csak az választ viszont nem tudtam elolvasni, de mindjárt átfutom.
Közben...
Igen, hát ha jól olvasom, akkor itt ugye Erzsébet városi polgármesteri hivatal volt az illetékes, de ha jól látom, akkor ezt ők így rendben találták ezt a dolgot, és nem lett megoldása ennek a uh-huh. helyzetnek. Igen, most látom, hogy nálunk uh-huh. a megoldatlan címkét kapta, szóval ők valamiért nem értették meg, hogy ez miért probléma, de a bejelentővel leveleztek is, aki leírta, hogy szerintem miért probléma, de ezt úgy tűnik, hogy az önkormányzat nem tudta
érteni. Ez érdekes, tehát jött válasz, megnézték, és szerintük ez nem probléma. Aha, ilyen is van.
Igen, hát ők itt arra hivatkoznak, hogy van engedély, és a közútkezelő ezt jóvá hagyta. Tehát, hogy minden engedéllyel történik, és a lényeg az nem ment, tehát, hogy persze, hát engedéllyel történik mindkét esetben a lezárás, csak éppen a közlekedés az nehezített. Okay. Ez az üzenet. Ez
igen, hát az elején kellett volna, most már egy utólag nehéz ilyenkor mit csinálni. Aha,
reméljük, lista még hosszú, legközelebb. De ennyi eset fért bele, aki lát bármi olyat, ami bejelentésre szorul, a járókelő.hu megteheti. Zsuska, köszi szépen még egyszer. Folytkörv.
Én is nagyon köszönöm. Sziasztok!
Molnár Zsuskával, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Korábban jött a KSH-tól egy sokkoló előzetes GDP adat, ugye, ami negyedéves alapon visszaesésről, 2%-os csökkenésről árulkodott, ami az elmúlt 84-ben a negyedik ilyen adat volt, és most nagyon vártuk, hogy a részletesben mi történik, sőt, izgultunk, hogy nehogy lefelé kelljen korrigálni.
De ez legalább nem történt.
Ez legalább nem történt, meg ez a jó hír benne, kérdésre az összetétele, vagy az, hogy mi húzta le, vagy mi az, ami tartotta a növekedést, a lelket a gazdaságban. Ezeket talán sikerül kiteríteni a friss számokból. Németh Dávid segít nekünk ebben, a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, mi az, ami nagyon lehúzta a növekedést, mi az, ami esetleg támaszt adott a csökkenés nagyobb mértékének, hogy látod, mit mutatnak a részletes számok?
Hát az ipar az egyértelműen elég gyenge lett, éves alapon folytott egy 2,4%-os visszaesés, úgyhogy már az első negyed évben volt egy 4,2%-os, úgyhogy nem túlzottan jó az iparnak az elmúlt időszak teljesítménye. Hát ha nagyon mélyebben visszanézünk, akkor gyakorlatilag 2023-ban sem volt pluszos év per év alapú növekedése az iparnak, úgyhogy most már igazán fekszik a padlón.
Aha.
Mondhatjuk akár így is, és nem is látszódik egyelőre, hogy mitől fog majd fölpattanni hirtelen. Egyelőre még mindig sok hatás alatt van, hogyha azért ránézünk az elmúlt időszakban a megrendelések alakulására, hát az azt mutatja, hogy akkor a harmadik negyed év, vagy a negyedik negyed év lesz az, amikor már robbant az ipar, és óriási növekedéssel fog hozzájárulni a magyar gazdaság gyarapodásához. Ugye emellett, ami szintén visszahúzta az a mezőgazdaság, hát ebben azért olyan nagyon nagy meglepetés nincsen, hiszen azt láttuk, hogy bejött az asszály az idei évben is, és a tavalyi évben meg nagyon jó termés volt, már túlzottan jó termés volt, úgyhogy alapba se számoltunk mi az idei évre már a mezőgazdaság részéről, hogy hozzá fog járulni pozitívan a növekedéshez, hát ez meg is erősödött, hogy valóban egy kicsit visszahúzza. Illetve hát ami szintén izgalmas, hogy ugyan a szolgáltatásoknál van egy év per év alapú növekedés, ami 2,4%, de hát ez annak tudható be, hogy tavaly a második negyed évben meg volt egy 2,5%-os visszaesés, tehát ez sokkal inkább egy bázishatás, egy alacsony szintről visszakerültünk egy ugyanarra a szintre, ezt mutatja azt is, hogy a negyedév per negyedéves növekedés, tehát a másik negyedévben az előző negyedévhez képest a szolgáltatások azok pont semmivel nem nőttek, 0%-kal.
Na ez azért meglepetés volt, nem? Mert itt azért nem csak Nagymárton, hanem az elemzők is azért arra számítottak, hogy azért a reálbér növekedés az idő után valahol le kell, hogy csapódjon a fogyasztás környékén valamelyik ágában, de hát úgy tűnik, hogy a szolgáltatásokat sem nagyon veszik igénybe az emberek.
Hát igen, sajnos hát számítottunk rá, hogy majd lassan élénkülni fog a belső fogyasztás, és ugye ebből a szempontból érdekes, mert hogyha kimondottan a keresleti oldalról nézzük meg a GDP-t, akkor ott azért látszódik valamekkora fogyasztás növekedés, viszont nem a szolgáltatások összességében, meg nem. De hát ebbe az is szerepet játszik, hogy mondjuk évpelév alapon, vagy fix bázison, ha nézzük, akkor ilyenek, hogy szállítás, raktározás, az nagyon mély ponton van. Bár igaz, hogy meglepő módon a második negyed évben a szállítás raktározásnál volt egy pici növekedés, miközben az ipar az meg még visszaesett, és az a kettő azért egyrégi együtt szokott járni, hiszen ha termelünk, akkor azt kell szállítani, meg általában akkor így raktározni is, kicsit többet kell. Szóval itt volt egy kis szétválás, de hogyha egy hosszabb trendet nézünk, akkor nagyon mély ellent van a szállítás-raktározás üzletágnak a termelési szintje, vagy a GDP-hez való hozzájárulási szintje, és ez az elég nagy része a szolgáltató szektornak. És még vannak például a banki tevékenységek is milyen visszaesésben vannak. Akár sajnos a szállodai szolgáltatásoknál is még azt látjuk, hogy, hogy alacsonyabb, mint a trendi, a korábbi trend indokolná. Szóval valóban látszódik, hogy, hogy sem a belső erőforrások azért nem tudják annyira megtámogatni a szolgáltatásokat, sem pedig azért a nemzetközi konjunktúra, hiszen az iparunk az nem csak azért szenved, mert a belső fogyasztás az nem a legerősebb, hanem itt összességében egy európai visszaesésről beszélünk, sőt, hogyha kicsit távolabbra nézünk, akkor eljutunk egészen Kínáig, ahol szintén elég komoly gondok vannak a fogyasztással, úgyhogy ezek azok, amik így begyűrűznek, és hát részben a szolgáltatásokat is eléri. Ahol nagy növekedés van egyébként, az a van egy ilyen alák, hogy humán egészségügy, oktatás, tehát az ilyen közszférához köthető bére vagy hozzájárulás, ott szépen elindult fölfelé a növekedés. Hát itt azért az elmúlt években először az egészségügyi szolgáltatóknak volt egy bérrendezése, most az oktatásban indult el, úgyhogy azért ennek vannak nyomai a GDP belül a szolgáltatásokban is.
És szerinted mikor jöhet el, mármint mikor indulhat be a fogyasztás? Ez most a nagy vita a magyar gazdaságban, ezen lepődtök.
Vannak olyan feltételezések, hogy ahogy az infláció által erodálódott megtakarításokat próbálja újra tölteni a lakosság, hát nekem ez egy nagyon ilyen tudatos hozzáállásnak tűnne, de hát valami magyarázatot kell adni.
De a tartalék visszaépítése, de hogy ez meddig tarthat ki? Tehát meddig kell tartani addig a reálbér növekedésnek, hogy ebből van valami lecsapódjon a fogyasztásban, és tudjon valamit lökni a GDP-n?
Én ez egy nagyon nehéz és bonyolult kérdéskör. Itt egyrészt azt kéne jól meghatározni, hogy vajon a fogyasztás az melyik jövedelmi rétegek miatt esett ennyire vissza. Aha. És vélhetően én azért azt gondolom, meg statisztikákból is azért lehet látni, hogy az alsó 3-4 jövedelem decilisnek azért a megélhetési szintje az a szűkös, nagyon szűkös szintre volt elegendő. És amikor egy ilyen réteget mélyen megüt egy magas infláció, ráadásul egy olyan infláció, amikor pont az ő fogyasztói kosarukat még erőteljesebben érinti, hiszen az élelmiszerek ára az nagyon durván elszállt, azért ott ki tud alakulni olyan helyzet, hogy tartozik, akár ismerősöknek, akár közüzemi tartozásai vannak, tehát akár ezeket is először vissza kell építenie, és utána még valamennyi megtakarítást is megpróbál összehozni magának, hogy ki tudja, tehát hogy azért még mindig arról van szó, hogy jönnek a hírek, hogy mondjuk jön-e Magyarországra olaj, meg gáz, lesz-e energia, sok nyilván most már nem számítunk olyan szintre, mint ami korábban volt, de azért
de megugor, csak de bizonytalanság megugorhat, ezzel. Megugorhat bármikor. Megugorhat, az energia ár, a streaming szolgáltatás a duplájára, meg ilyenek nyilván.
Így van. De például ugye most még a lakosság mindig egy részét a fogyasztásának egy fix rezsicsökkentett áron kapja. Ugye este 100% hogy örökké így marad, vagy nem tudom, mondjuk más közüzemű szolgáltatások, amik akár 10 éve nem emeltek, hogy azon nem lesz emelés. Tehát hogy azért vannak szerintem olyan kockázatok, amit éreznek a háztartások, és megpróbálnak felkészülni, vagy megpróbálhatnak félretenni. Úgyhogy egy ilyen elem biztos, hogy van benne, de hát azt is taglalgatják, hogy mennyi ez a pénz, ami külföldre távozik az országból, mert hogy a online kereskedésen keresztül, igen, nem a magyar gazdaságban csapódik le, vagy
ez a temuhatás.
Van, vagy külföldre utazunk, és akkor az se Magyarországon csapódik le.
Miután olcsóbb már külföldön nyaralni, sokszor, igen, és valahol
igen, ilyenek. Igen, és hát, hogyha megnézzük az, hogy volt egy Covid időszak, amikor fölpörgött mondjuk a kiskereskedelmi forgalomnak az a része, hogy ilyen fogyasztási cikkeket vásároltunk, még ha online is, de vásároltunk. Azért valahol az is normálisnak mondható, hogy amikor meg kijöttünk utána, akkor a szolgáltatások iránti igény az nagyobb lett, és akkor itt meg, ha külföldre megyünk, az tényleg nem nagyon a Magyarországot gyarapítja. Úgyhogy csak tényezős, én azért azt gondolom, hogy azzal, hogy, ja, és még egy elem, ugye a reálbér növekedés, ugye beszélünk itt egy 14% körüli bruttó bérnövekedés, ami egy 10% körüli reálbér növekedés, na de az se biztos, hogy ugye a minimálbér 15%-os emelés, ami azért eléggé húzza fölfelé ezt a bérstatisztikát, illetve a másik, ami húzza föl most éppen az oktatásban megjelenő nagyobb béremelés, hogy ebből mennyi a fehéredési hatás, mert amikor a minimálbért emeljük, és azt hajtja alapvetően fölfelé a bér dinamikát, akkor ott nem biztos, hogy a háztartásokban is ugyanígy 15%-kal több pénz kerül, csak lehet, hogy egy nagyobb része kerül fehérembe, és nem mondjuk szürkén a háztartásba. Tehát ugye ezt is számításba kell venni, hogy elképzelhető, hogy nincs akkora bér tömegnövekedés, mint amennyit a statisztika mutat, hanem ennél néhány százalékponttal.
És az is teljesen egyenlőtlenül csapódik le, nyilván.
Igen, igen. Már önmagában az is látszódik, hogy a magánszférában a legutóbbi bérdinamika az azt hiszem 11% körüli bruttó bérnövekedést mutatott, tehát ott van egy egyértelmű lassulás is. Ugye ezt mutatja, hogy az a feszes munkaerőpiac, ami mondjuk régebben jellemezte a magyar gazdaságot, azért az oldódik. Munkanélküliség ráta is egy picit magasabb. Vannak egyébként üresen ilyen munkásszállás helyek is, amikor korábban mindig hiány volt belőle, és jöttek be a külföldi munkavállalók. Most azt se látszik, hogy olyan dinamikusan nőne, mint az elmúlt években. Tehát van egy csomó olyan jel, ami most azt mutatja, hogy a magánszektorban azért messze nincs akkora nyomás, mint ami korábban volt.
Uh-huh. Oké. Okay.
Jó, megnézzük a folytatást, de hát ahogy mondtad meg, ahogy felvázoltad, hogy ez egy nagy nemzetközi, még a kontinensen is túljutató probléma, és ahogy te is gondolod, ugye a kilábalás azért nehézkes lesz, vagy nehéz lesz innen megindulni, de hát majd figyeljük az adatokat.
Fokozatos lesz, tehát az idei évben azért a 2%-os növekedést azt hiszem ki lehet már dobni nyugodtan.
Nem, az biztos, hogy nem.
Az biztos, hogy nem. Ja, azért, jó.
Az már kidobás.
Azt hittem, tudsz valami.
Itt a 1,5% körüli a kérdés, hogy azt meg tudja haladni, vagy az alatt marad. Majd ehhoz is, hogy elérjük a 1,5%-ot, vagy kicsit fölé menjünk, az már azt kell, hogy itt a harmadik, negyedévben, ilyen negyedéves alapon 0,7-0,8%-os növekedés kell mind a két negyedévben az előző negyedévhez képest. Úgyhogy az első negyedévben volt egy 0,7, a másodikban meg egy mínusz 0,2.
Aha.
Tehát az első negyedéves dinamikát minimum meg kell tartani a harmadik, negyedik negyedévben, hogy itt arról beszéljünk, hogy a 1,5% az össze tud jönni. Úgyhogy még ehhez is
ez is inkább kihívás, igen.
Igen.
Oké, okay, Dávid, nagyon szépen köszönjük.
Köszi szépen, jó munkát, szép napot.
Köszi, nektek is, sziasztok.
Németh Dáviddal, a KNTH Bank vezető makrogazdasági jellemzőjével néztünk a GDP számok mögé.
Nyugodjon meg, nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na hát, jön velünk szembe egy AI Summit nevű rendezvény, már beszélgettünk róla, ezt tesszük most is Starc Ákossal, az AI Summitot szervező Indamédia igazgatósági tagja, az Index vezérigazgatója, és Pereces János közgazdász van itt velünk, banki innovációs és tőkebefektetési szakember, az MBH bank fizetési megoldásokért és innovációért felelős ügyvezető igazgatója. Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt!
Kezdjük egy picit az eseménnyel, hogy aki esetleg nem hallotta a múltkori beszélgetést, azt tudja, hogy miről van szó, meg mikor, meg egyáltalán mire lehet számítani, kik lesznek ott, és miről lesz szó.
Nagyon röviden, idén másodszor állunk neki, és szervezzük az AI Summitot. Jövő héten, hétfőn, kedden, 9-én, 10-én Városliget, Magyar Zeneháza és Néprajzi Múzeum, ezt alakítjuk, illetve a közötte lévő területet alakítjuk egy AI kampusszá, és több mint 1500 látogatót várunk, úgyhogy egy ilyen gigantikus eseményre készülünk.
Uh-huh. Van ilyen fő gondolat vezérfonal, ami így most esetleg jellemzi a...
Mi volt a legfőbb tanulság a tavalyiból, amit most hasznosítottatok?
Érdekes volt a tavalyi év, mert a tavalyi évben leginkább ilyen definíciós kérdéseket feszegettünk, hogy mi ez. Egyáltalán nem tudtuk, hogy hívják most ez MI vagy AI vagy, tehát még ilyen ki se tudtuk mondani nagyjából. És ott mindenki kíváncsi volt, kicsit mindenki félelemmel teli, de azért ilyen kíváncsian jött erre az eseményre. Most azt látjuk, hogy a legtöbb iparágnak van már valamilyen mondása, valamilyen használati ilyen alkalmazása, és ilyen szerintem a pénzügyi terület is, amiről ma beszélni fogunk, és pont ezzel az indítatással szervezzük kétnaposra ezt az eseményt, hogy megyünk végig az egyes iparágakon. Az egészségügy, gyógyszeripar, hadipar, csillagászat, bankszektor, média, kreatív ipar, és nézzük végig ezeket az iparágokat, és nézzük meg, hogy ki mire jutott egy év alatt, jelenleg mire használja, és mire fogja használni az AI-t.
Ugye az AI Enterprise a szekció neve, ahol János majd előad. Ugye teket se kell bemutatni a hallgatónak, beszélgetünk mi sokat fintek kérdésekben, és akkor ezen belül nyilván a pénzügyi hasznosulása. Illetve gondolom az egész szekció, hát ahogy a nevéből is adódik, ez az alkalmazás. Tehát, hogy a
igen,
vállalatok...
nagy vállalati vagy vállalati környezetben ki mire használja.
És akkor ezen belül a pénz szekció, vagy a bank. Itt mi lesz a fő üzenet, vagy mire lehet ezt kihegyezni ezeket a beszélgetéseket?
Hát persze, megengedik, hogy visszalépjünk, és a hallgatók is megengedik. Akkor szerintem az érdekes kérdés, hogy ugye egy-két év alatt hol tartunk, és ebben az egész hype ciklusban, ami az AI körül van, hol tartunk. És én azt gondolom, most éppen a világ az arra felmegy, hogy kicsit kiábrándulod az AI-ból, majd nagyon nagy meglepetéseket fogunk tapasztalni, hogy mire is lehet használni, és mekkora hatékonyságot az agy működésben.
Amire ezt elmondom, ereszt a hype.
Én azt gondolom,
de
hogy picit igen.
Nem ugye,
ha megnézzük a világ történelmében egy-egy ilyen technológia az, hogy került bevezetésre, akkor mindig van egy ciklus, hogy ez történik. Ugye jön egy bevezetés, megjelenik az elektromosság, az internet, a felültechnológia, az AI, és akkor elkezdik az emberek felfújni a várakozásokat. Nyilván az elmúlt 35-45 év az már nagyon jó dokumentált, az interneten meg lehet nézni, mi történt. Fújják, vannak nagy várakozások, és de eltelik egy kis idő, és az emberek úgy érzik, hogy nem jött még el a csoda, mert általában az emberek túlságosan gyorsan várnak változást a világba. Ez igaz szerintem a saját kapcsolatainkra, a saját munkájunkra, de igaz egy nagy technológiára is, és szerintem most ott vagyunk, hogy már kicsit lefelé jövünk ebbe a várakozásba. És amire én óva intenék mindenkit, hogy ilyenkor azt gondolja, hogy nem igazak a várakozások. Mm. Szóval az AI egy olyan technológia, ahol a várakozások lehet, hogy még alatta vannak a valós felhasználásnak, de a következő egy-két hétben, hónapban, évben meglátjuk, mennyire gyorsult fel a világunk, azt látjuk, hogy felgyorsult. Szerintem inkább azok a hangok lesznek a sajtóban, hogy akkor az Nvidia nevű vállalat már nem is ér annyit, akkor az AI már nem is annyira.
Úgy gondolták a befektetők erről be is.
Kis 10%-os szakadás.
De egyébként nekem ez furcsa, amit mondasz, mert nekem érzésre pont az, hogy teljesen alá támasztott ez a hype, és én úgy érzem, hogy rengeteg minden történik, eszméletlen dolgokat tud csinálni, ebből én tovább gondolom, hogy még mire lesz lehetőség.
Igen, pont ugye nyáron én is így gondolom, tehát mi ebben egy oldalon vagyunk, és az MBH bankról is ezért szeretnék majd beszélni, hogy hiszem ez a fontos az AI Enterprise szekcióban, hogy ebbe el kell indulni. Mert alapvetően ez meg fog történni, az, hogy egy év alatt, három vagy öt év alatt fog transformálódni a világ az AI tekintetében, az biztos, hogy aki nem csinálja, az ki fog maradni a legnagyobb lehetőségekből, ez a tételmondat egyébként. De válaszolva a kérdésedre, most nyáron jelentek meg az első tanulmányok, hogy akkor az a 600 milliárd dollár, hogy beleölt a világ egyébként adatközpontokba, meg különböző technológiákba, az megtérül le. És akkor elkezdték megkérdezni a befektetőt, de most van egy ilyen trend is Amerikában, hiszen ez be fog majd ide is egy kicsit Magyarország felé is majd megérkezni, de valójában egyébként ez csak a hype ciklusnak egy különböző szakasza. A lényeg az, hogy megérkezünk az adaptáció korába, amikor egy pici kiábrándulás után szóval arról fogunk beszélgetni, hogy melyik vállalat konkrétan nem csak mire teszteli, meg fogja használni, most még szerintem erről fogunk inkább beszélgetni idén, hanem mire használja, és úgy használja mire, hogy az ügyfelek nem is tudják, hogy használja. Hanem valójában ők annyit éreznek, hogy jobb az ügyfélszolgálat, rövidültek a várakozási idők, gyorsabban kaptam hitelt egy bankba, jobbak a döntések, és kevesebb ember kell bizonyos munkákhoz. Ez lesz a
valóság. Sem veszi, hogy emögött AI van.
Bizony, pontosan. Ma még azért ez nem valóság, ma egy-két élenjáró tesztelő próbálkozik ilyennel a világban, és vannak jó eredmények, de azért azt kell látni, hogy a technológia érettségében, ami nagyon nehéz azt megoldani, hogy te egy húsvér magyar magánszemély ügyfélhez kienged mondjuk, és mondjuk minden hibát elfogadj, de mindenki idefele tart. Ma még a felhasználás általában belül történik a vállalatban, informatikai területen gyorsabbak a fejlesztések, segít neked megírni a mesterséges intelligencia a tesztelési jegyzőkönyvet, hogyan tesztelj le egy kódot, vagy segít a marketing brief alapján, mondjuk egy remek plakátkampányt megtervezni. Rengeteg van, de ma még inkább belül vannak a szervezetben, és egyre inkább megyünk kifele az ügyfelekhez majd.
Fú, ez rémizgalmas. Hogy álltok, Ákos, beférnek még a hallgatók, hogyha érdeklődnek?
Kevesen, de igen.
Biztosan
telt ház lesz, tehát, hogy pont Jánosra beszélgettünk itt az adás előtt, több mint 1500 embert várunk, és nyilván a két ház befogadó képessége az nagyjából ez, tehát még egy pár jegyünk van, de biztosra vehetjük, hogy ez egy szintén idén is teltházas esemény lesz, annak ellenére, hogy idén négyszeresére nőtt.
Sok területet említettél, lesz AI média is, ugye?
Lesz, szinte egy egész napot szentelünk neki, a Néprajzi Múzeumban, és a kreatív ipar és a médiát együtt tárgyaljuk majd hosszasan több teremben, vagy több színpadon, és amit János mond a bankban, az nagyjából a médiaiparra is igaz, hogy házon belül kezdik el használni, nyilván az újságírásban, a hírszerkesztésben.
Mi is izgalommal várjuk, hogy még meddig fogunk itt ülni. És
hát abban is ijesztegetél bennünket, hogy hány újságírói állással lesz kevesebb.
Hát végül is hírolvasó már van, aki.
Hírolvasó van, és nagyon-nagyon hasonlóan áll szerintem a médiaipar is a bankszektorhoz képest, mert hogy házon belül kezdi el használni, és nyilvánvalóan először mondjuk a helyesírás ellenőrzésben, vagy tényellenőrzésben, vagy adatok összegyűjtésében, és utána kezdi majd kifelé engedni. De rengeteg nemzetközi tapasztalat van arra, hogy például már időjárás híreket, vagy pénzügyi tőzsde híreket azt már AI-jal generálnak, mert annyira repetitív, annyira könnyen betanítható az algoritmus rá, hogy szinte hiba nélkül.
Na van, ezen fut. Játszunk is, hogy próbálom fölismerni az amerikai tőzsdehíreket, hogy melyik az, amit AI alkotott, és abszolút.
Hát igen, és ez egy nagy dilema egyébként, hogy például kell jelezni, és ugye ebben nem értünk egyet, még mi házon belül sem, mondjuk az Indamédia vagy az Index szerkesztőségben, jelezni kell egy ilyen hírt, hogy az mondjuk AI generálta, vagy ember, mert hogyha...
Ugye van olyan magyar szájt, ahol már kinevezték az AI főszerkesztőnek, hogyha jól emlékszem, néhány hete volt egy ilyen hír, bár nem tudom, ez mennyire komoly.
Inkább ez ilyen PR stuntnak
tűnik. Jó, oké.
Igen. Nálunk azért még húsvér főszerkesztő van.
Biztos volt. És lesz az utolsó,
marad is még a tervénk szerint. De abszolút, tehát és a filmiparban, vagy a kreatív ipar minden területén hozhatjuk, tehát igazából is még egy példa, Netflix, vagy akár a Spotify-on, ugye nem érzékeljük, hogy azok az ajánlások, vagy mondjuk a napi mix összeállítása során AI-t használnak ezek a tech giantek. Mi nem tudjuk, hogy az AI, csak azt látjuk, hogy hopp, tényleg, de jó eltalálta, tényleg tudja, hogy mit szeretnék nézni, mi az ízlésem filmben, zenében, és egyszerűen jobb a felhasználói élmény.
Hát nagyon izgalmas lesz, főleg egy kupaszban ennyi klassz téma a mesterséges intelligenciáról. Még egyszer mondjuk el szerintem az időpontot és a helyet.
Meg hogy hány fellépő, meg hány külföldi, egy-két nagy arcot még említs meg.
Jövő héten, hétfőn, kedden, Városliget Zeneháza és Néprajzi Múzeum, és több mint 150 előadót várunk, nemzetközi előadókat és a magyar AI vagy tech szénának gyakorlatilag az összes prominens képviselőit. Ha egy érdekes előadót mondhatok, akkor a Vatikán egyik nagy szakértőjét várjuk, Giovanni Tridentét, egy olasz úliembert, és ő pedig arról fog beszélni, hogy az egyház, a katolikus egyház és hogy a Vatikán hogy nézte be a social media térnyerését, mennyire nem tudta azt saját érdekei irányába terelni, és az AI-t pedig most mire is fogja
most próbál
használni,
nem
és próbál nem lemaradni, úgyhogy ez egy kifejten érdekes előadás lesz. De jön egyébként a BBC World News-nak a vezérigazgatója, ő pedig nyilván a hírgyártásról és a médiának a bugyrairól fog nekünk mesélni, de több mint 150 adót várunk, úgyhogy...
Nagyon klassz. Hát nagyon sok sikert a...
Várunk mindenki sok szeretettel.
Az eseményhez és a lebonyolításhoz köszönöm, hogy beugrottatok hozzánk.
Köszönjük szépen, Matyás.
Tarcákos volt a vendégünk az esemény, az AI Summit TOT szervező Indomédia igazgatósági tagja, az Index vezérigazgatója és Pereces János, az MBA Bank fizetési megoldásokért és innovációért felelős ügyvezető igazgatója.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
Naponta kisorsolunk egy nevezést egy fő részére, a 2024. szeptember 15-én Zamárdiban megrendezésre kerülő DM Balaton Run futóversenyre, a Marathon Man versenysorozat felajánlásával. Mai kérdésünk a következő. Forrest Gump 15.248 mérföldet futott többször átszelve Amerikát. Filmbeli teljesítményét a brit futó Rob Pope az életben is megismételte 2016 és 2018 között. Hány napot futott összesen Rob? A. 1100 napot, B. 730 napot, vagy C. 420 napot.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
Szóval Andinak átadjuk a helyet, ugye? Nincs
igen,
elszállt az hírek. Idő. Jönnek a hírek, utána visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.